A 19. század is muskénykora. Az emberek tanúi voltak a tudományok könyörtelen fejlődésének. Ateista barátaink meg voltak győződve, hogy a vallást ki kell írtani. A Hit etikája című 1871-ben megjelent könyv azt mondja, mindig, mindenhol és mindenki számára ártalmas a hit, amely nincs kellőképpen bizonyítva. Megbocsáthatatlan bűn, ha valaki nem a hit ellen felel. Legyen szó bármilyen erkölcsi, tudományos vagy vallásos jellegű elképzelésről, kötelességünk, hogy csak olyasmit higgyünk, amit pontosan bizonyítható az utolsó részletig. Minden emberrel szemben abszolút erkölcsi követelményként fogalmazza meg, hogy bizonyítanunk kell, amit hisznek. A vallásnak rövidesen hanyatt-homlott újra vissza kell vonulnia. A vallásnak a nyilvános politika szempontjából nincs semmi jelentősége. Azt állították, hogy a természettudományok eldöntötték a hit és az ateizmus vitáját. Több természettudós kiállt az ateizmus mellett. Szerintük kihúzott hasznot abból, amit a teológia állít. Kijelenthetjük, a hit a világ egyik legnagyobb baja, mivel nem bizonyítékokon alapuló meggyőződés, a hit a vallás fő hibája. A 19. század végi ateisták az egyház helyzetét főleg a darwini elmélet érhódításával akarták megdönteni. 1876-ban megjelent a Tudomány csatatára című mű. Sok folyóirat vált a csatasorba, hogy népszerűsítsék a vallás és a tudomány ellenségek. A darwinizmus szerint csak az erősebb maradhat fenn, ez pedig a tudomány. Más szóval azt tanították, hogy a vallásnak semmi jövőjének nem szabad lenni. A fogalmazás keménynek látszik, de érthető a korból, mert ezek a követelmények nem annyira a vallásnak szóltak, hanem a kor filozófiájának, ami annak idején már egyáltalán nem volt vallásos jelenség. A filozófia mindent az észből akart magyarázni, és félretette a tapasztalatot. Gondolkodás útján desztillálják véleményüket, függetlenül a valóságtól. Kantnak meg is mondták, hogy filozófiája nem egyezik a valósággal. Azt válaszolta rá, annál rosszabb a valóság számára. Kant a végtelenségig tudta bosszantani elméleteivel a kutatókat. Vagy például Goethe a színekről írt tanulmányát többre becsülte, mint költői tevékenységét. Amit írt, az nevetséges volt Newton kutatási eredményei mellett. Hegel meghatározását a hőtanról elmondani szégyellem. Nem csoda, hogy a kutatók utálattal fordultak el az ilyen eszmekutatásoktól. Az lett a vélemény, hogy a filozófia haszontalan, esetleg csak üres játék tartalmatlan szavattal. Voltak tudósok, akik ezt a véleményt a vallásra is átvitték. A fizika mindinkább gazdagodott a tapasztalati dolgokkal, miközben a filozófia elvont fogalmaival beláthatatlan magasságba keringett. Iránt a tudósok, a kutatók egyáltalán nem érdeklődtek. A természettudomány és a filozófia csak a darwinizmusban találkozott, ott segítették egymást. Sőt, a materialista filozófia nagyon is befolyásolta a tudományos eredményeket. Ellenhatásként létrejött egy olyan fizika, ami csak azt ismert el, ami az érzékszervek által felfogható, számolható és felmérhető. Ezt máig is lehet hallani, csak azt hiszem, amit látok. Abban a korban laplap foglalt össze a világképet. Ebben az időben a fizika majdnem csak a mechanikából állott. Minden szigorúan kiszámíthatónak és meghatározottnak tartottak. A bolygók járását a jelenben, a múltban és a jövőben ki tudták számítani. Ugyanezt vélték a fizika többi törvényéről is. Laplaknak nem a következtetéssel volt baja, hanem a kiindulási pont volt meghatározatlan. A világ ugyanis sohasem volt úgy, ahogy elméleteinek arra szükségük volt. A fizika nem ismerte el semmi elméletet, csak a tapasztalatot. Minden elméleti spekuláció gyanús volt előtte. A tudomány szerette volna saját területén teljesen kikapcsolni a metafizikát. Ebben a világképben minden megállapítás kiinduló pontja a pontos megfigyelés. Csak így lehet a természetet pontosan leírni. Így állapítható meg a fizikai törvény, amely segítségével az okság miatt minden kiszámítható és összefüggésbe hozható. Nincs szükség filozófiai meggondolásokra. A világ megmagyarázza saját magát. Az esetleges elméletet már eleve metafizika gyanúsnak tartották, ezért nem fogadták el a filozófusok az atom létezését sem, már sohasem látták. Ha 1900 előtt valamelyik tudós ilyesmit mondott, sajnálkozva gyógyíthatatlan agylágyultnak tartották és kimosolyogták. Egyik írónak, Bavinknak, még 1914-ben is bizonyítania kellett, hogy az atom olyan valóság, mint például a turos palacsinta vagy az áptojás. Félt, hogy a szakemberek kinevetik elmaradottsága miatt. Sok könyvet kellett megírni, hogy a fizikusok elhiggyék, hogy valóban léteznek az atomok. A gondolkodással kispekulált elméletek nem kaptak helyet a tudományban. Ezen tartalom nélküli eszmekutatások, amelyre egy komoly kutató nem is gondolhat. Tapasztalati tények és adatok logikus összekötetéseivel kell foglalkozni. Mégis zavart okozott ebben az elméletben a hangtan. Kiderült, hogy amit hangnak tartunk, azok csak fizikai rezgések. A rezgéseket agyunk átalakítja hangjá. Sőt, kiderült, hogy vannak ultrahangok, amelyekre már nem alkalmas felfogó készülék a fül. Vagy hogyan lehetséges, hogy ugyanazt a természeti erőt, például a napsugarat, kezemen mint meleget érzéklem, szemem pedig mint fényt. Ezek a tények kétséget keltettek a naiv realizmussal szemben, hogy csak az a valóság, amit érzékeimmel tapasztalok. A természettudomány nem eszmekutatásra, hanem a tapasztalatra épül. Ez még inkább növelte a szakadékot a filozófia és a többi tudomány között. A változás a fizikában és a kémiában kezdődött, ahol tagadhatatlanul ismeretelméleti problémák merültek fel. Ezeket nem lehet, mint felesleges egyszerűen félretolni. A 19. században több fizikus és kémikus jött arra a gondolatra, hogy az egész fizikát és kémiát át kell tésülni, hogy nincs-e benne valahol valamilyen titkos metafizikai maradvány. Ezt azért keresték, hogy azokat, mint károkozó vírusokat a számítógépben eltávolítsák a tudományból. A tanulmány filozófia ellenesnek szánták. Már ahhoz is bátorság kellett, hogy a természet filozófia szót használják, hisz könnyen nevetségesé válhattak a tudósok előtt. Végül ebből a filozófia írtásból új metafizika született, megalkották a bevezetőt a 20. század elméleti fizikájához. Ez az elméleti fizika hozta létre nem csak az atombombákat, hanem a 19. század materializmusával homlokegyen és ellenkező világnézetet is. Azt az elképzelést, hogy a tudomány és a vallás folytonos konfliktusban lennének, bármennyire népszerű is volt a 19. század végén ez a gondolat, egyetlen tudománytörténésen veszi már komolyan. Az ateizmus egyik utolsó bástyája a mítosz, hogy tényekre alapozott tudomány folyamatos harcban áll a hitre alapozott vallással. Csak a népszerűsítő irodalomban él tovább. Hát torszkép nem csak napjainkra alkalmazva hamis, de a mai történettudomány a múltra vonatkozóan is tévesnek nyilvánította. A mítosz azonban él olyan népszerű ateista írásokba, amelyeket nem zavar a tudósok eredményei. Az újabb történész nemzedék kimutatta, hogy a tudomány és a vallás közti konfliktus fogalma csak olyan társadalmi konstrukció, mely egyes egyház intézményekkel szemben érzelmekből táplálkozik. A tudomány és a vallás közti kölcsönhatást a társadalmi körülmények határozták meg. A viktoriánus korszak keltette a hadiállapot mítoszát. E konfliktusról olvastam egy ismertetőt az angol társadalomban. Ott nem annyira egyházellenesség, hanem inkább egy jellegzetes társadalmi folyamat ismerhető föl. Erősödő verseny folyt a 19. századi társadalom két csoportja, a papság és a hivatalos tudósok között. A század elején a papság számított elitnek, ennek jelképe a tudós pap ismert képe. A hivatásos tudós megjelenésével megindult a harc az elsőbségért, hogy ki uralja az angol kultúrát a 19. század második felében. Az akkoriban felbukkanó hivatásos értelmiségi csoport le akarta váltani azt a csoportot, amely eddig betöltötte a társadalmilag megbecsült pozíciókat. Hozzájárult, hogy itt is a szellemileg legéletre való túlélésért folyó küzdelemről volt szó. A 19. század elején az angol tudományos akadémia sok papot szemlált tagjai között. A század végére viszont olyan kép élt a papságról, hogy nem célja a tudomány. Ennek eredményeképpen rokon szembesé vált egy olyan modell, amely udvariatlanul bánt a vallás képviselőivel. A hivatásos tudósok el akarták távolítani amatőr társaikat. Célszerűnek tűnt, hogy a természettudomány ellenfelének állítsák be az egyházat. Igaz, közben a 19. század természettudománya is nagy változáson ment át. A fizika nem csak arra az eredményre jutott, hogy a tények megállapítására az érzékszervek nem elégségesek, hanem arra is, hogy szükségük van elméletekre, azaz filozófiára. Erre az első lökést a röntgen és radioaktivitás sugárzás felfedezése adta. Hozzájárult a katód sugárzás vizsgálata is. Az uránus senki sem látta, de elméletileg kiszámították és megtalálták, vagy Mendelejev három elem tulajdonságát megjósolta, és mikor megtalálták azokat, úgy is lett, hogy előre kiszámította. Sok más hasonló elmélet létezik a gravitációról, a fényről, amerről bebizonyosodott, hogy számítás és nem tapasztalat vezetett oda. Az elméletekben olyan dolgokról van szó, amiket eddig az ember nem látott és tapasztalt. Az elmélet nem látható, nem tapintható, esetleg tárgya kicsi mérete miatt nem hozzáférhető. Az empirizmus következetes akar lenni, akkor minden tudomány lehetetlen. A fizika azt tanítja, hogy a testek annyiban láthatók, amennyire a ráső fényhullámok láthatóvá teszi. Méghozzá ebben a pillanatban. Utána már csak az emlékezetemben van jelen. Sőt, el kell ismernem az idegen lélek tartalmát is, mások megismerését, ami már meghaladja az én tapasztalatomat. Mihályt a tudomány lehetőségét elfogadom, ez a tapasztalatom kitágítását is jelenti. Nem kerülhetjük el, hogy mindaz, amit a természettudományban a valóságról mondunk, éppen olyan valóság, mint amit tapasztalatból érzékszerveinkkel szereztünk. Ezek szövevényei az érzékek adatainak, a fogalom meghatározásának és az észkövetkeztetéseknek. Ez érvényes a ténymegállapításnál éppen úgy, mint még csak a feltételezett levont következtetésekre. Az utóbbiak nem abban különböznek az elsőtől, hogy egészen más neműek, hanem csak abban, hogy az elsőnél biztos vagyok, hogy elhihetjük, az utóbbinál még nem vagyunk biztosak, hogy nem tévedtünk a részletben vagy teljesen. A különbség csak az, hogy ebben az esetben a megállapításhoz vezető út bonyolultabb, nehezebb meghatározni, mint amit direkt látok. Amit érzékszerveinkkel felfogunk, annak igazságtartalma semmivel sem magasabb. Csak éppen a megszokás a különbség, mivel az ember olyan lény, amely a szemével jut a legtöbb információhoz. Amit lát, a számára azonnal valóság. Nem csak azt tudom, amit látok. Elméletnek azt nevezzük, ha logikusan összekapcsolunk az okokról és a következtetésekről bizonyos számú megállapítást egységes zárt rendszerben. Másfajta elmélet, ha az egységben foglalás csak az okoskodás alapján feltételezett valószínűség által jött létre. Ebben az esetben az elmélet egy vagy több bizonytalan elemet tartalmaz, ami az ellenőrizhetőség határán túl fekszik. A tudósoknak is hitre van szükségük. Senki sem látott még atomot Dalton idejében. A bolygók vonzását sem kísérletekkel állapították meg. Ezek elméletek voltak, amíg az idő nem bizonyította igazukat. Amit írtak, csak feltételezés volt. A tudományos igazság nem más, mint az előző tévedések összessége.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.